Dr. Magyari István előadását hallhatják a guadalupei szűzanya jelenésről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az előadás sorozat harmadik része a guadalupei mélyasszonyunkról szól. Az előadás témakörei a következők lesznek. Azért, hogy megértsük, hogy milyen kapcsolata volt a azték történelmet, illetve a spanyol hódítás eseményeinek a guadalupei szentszűz megjelenésével. Ezért néhány történelmi eseményt áttekintünk abból az időszakból. Aztán beszélni fogok az azték mitológiában néhány olyan kapcsolódási pontról, amelyek kapcsolódnak a kegységhez és a csodálatos eseményekhez. Fogok beszélni Szent Juan Diego életútjáról röviden, ő volt a látnok, akivel a Szent Szűz üzent a püspöknek. Ezután megnézzünk egy rövid videó részletet a jelenésekről, illetve a kegykép történetéről. Utána a kegykép egyes részleteit fogom bemutatni, olyanokat, amelyek szoros kapcsolatot mutatnak az azték kultúrával, és végül megnézzük, hogy melyek a jelenések, illetve a kegykép hatása napjainkban. Az azték birodalom 1520-as évekre a mai Mexikó területének a középső részét foglalta el, a mexikói öböltől egészen a csendes óceánig terjedt, és ekkor mutatta legnagyobb kiterjedését. Amint itt a térképen is látható, számos indián törzset leigáztak az aztékok, és adófizető államokká tették őket. Ezt jelöltem itt rózsaszínnel. Voltak szövetségeseik, illetve volt a központi állam, amely a főváros Tehotitlán közelében, környezetében helyezkedett el. Amikor a spanyolok partra szálltak 1519-ben, Hernán Cortés, a spanyol seregek vezére megalapította Veracruz települést, és itt piros vonallal láthatjuk azt, hogy milyen útvonalon haladt a hódítása, illetve a hadjáratai során. Amikor a spanyolok partra szálltak, akkor már tudták azt a legendát, ami az aztékok körében élt már évszázadok óta, hogy keresztről fog érkezni egy fehérbőrű szakállas istenség, akit ők teremtő istenségükkel, a tollaskígyó istenséggel, Quetzalcoatl istenséggel azonosítottak. Ennek volt némi történelmi előzménye, ugyanis a 10.-11. században ugyancsak járt fehér ember ezen a vidéken, és számos dologra megtanította az aztékokat, a gazdálkodás területén, mezőgazdaság területén, építészet területén. Külön piramisa volt, nem vett ugyan részt a pogány rituálékban, azonban úgy tisztelték, mint a tollaskígyó isten, az ő teremtő istenségüknek a emberi megtestesülését. Tehát tudtak erről a legendáról a hódítók. Hernán Cortés egy nagyon ravasz, egyben tehetséges hadvezér volt, és ezért az történt, hogy a fogadására, tiszteletére kiérkezett, mint egy 600 azték főrendi ember lemészárolta, és második Moctezuma, az akkori azték uralkodó is ugyanerre a sorsra jutották. Kezdetben, mint istenséget fogadták az európai embert, és azok kegyetlenül visszaértek ezzel, kincseiket elrabolták, aranyukat, drágaköveiket, drágaköveiktől megfosztották őket, aztán 1521-ben bevonultak, Hernán Cortés és serege bevonult Tehotitlánba is, a fővárosba. A képen láthatjátok, hogy hogyan, hol helyezkedett el Tehotitlán, tulajdonképpen a főváros egy szigeten helyezkedett el, a Texcoco-tó ami félsós vízű volt, amellett egy gáztal elválasztott részben volt egy édesvízű rész, és a Tehotitlán tulajdonképpen a főváros egy szigeten helyezkedett el, és ezt a szigetet a szárazfölddel több töltés kötötte össze. Itt a jobb oldali festményen látszik is, ahogy a spanyol hódítók bevonulnak a fővárosba ezeken a töltéseken. Ekkor ugye már az indiánok rájöttek, hogy hát nem a tollaskígyóisten visszatérésével van dolguk, hanem bizony kegyetlen hódítókkal. És aztán nem csak a főváros foglalta el Cortés, hanem 1522-re már az ország teljes területét elfoglalta. Szövetkezett a korábban az aztékok által leigázott más indián törzsekkel, úgyhogy azt lehet mondani, hogy az 1520-as évek végére egy nagyon kaotikus politikai helyzet alakult ki a volt azték birodalom területén. Mindenki mindenki ellen harcolt. Harcoltak ugye a spanyol hódítók az indiánok ellen, az indiánok védekeztek, tehát az aztékok harcoltak a spanyol hódítók ellen, az indiánok az indiánok ellen, ugyanis a spanyolokkal szövetkezett egyéb indián törzsek a spanyolok oldalán harcoltak a spanyolok az aztékok ellen, és hát a spanyolok ellen is, ugyanis mivel Hernán Cortés rengeteg aranyat és drága kincset szerzett, rabolt, ezért rengeteg irigye is támadta a honfitársai körében, és például a kubai kormányzó Velázquez csapatokat is küldött ellene, és megpróbálták őt megállítani, de ez nem járt sikerrel, mert ezt a támadást is visszaverte. Aztán 1522-ben 5. Károly őt nevezte ki új Spanyolország főkormányzójává és fővezérévé. És mégis a ellenfelei elérték azt, hogy 1526-ban vádat emeltek Spanyolországban ellene. 5. Károly német-római császár, egyben első Károly néven, mint spanyol király volt akkor az uralkodó. És a király egy vizsgálóbírákból álló küldöttséget küldött Mexikóba, és felszólította Cortést, hogy önként térjen haza Spanyolországba az eset kivizsgálására. Ezt ő meg is tette, és sikerült tisztázni a magát. Ezután 5. Károly magas kitüntetésben és gazdag jutalomban részesítette, de nem alkirályként, csak fővezérként küldte vissza Mexikóba, a polgári ügyek intézését másra, egy Mendoza nevű emberre bízta. Itt látható 5. Habsburg Károly, aki, mint említettem, német-római császár volt, és első Károly néven Spanyolország királya. Mindeközben nézzük meg, hogy mi történt Európában. Ugye 1517-ben Luther Márton kihirdette a híres, hírhett tanait, és ezzel útjára indult a protestantizmus terjedése Európában, főleg az északi részeken, Észak-Németországban és Skandináviában terjedt a luteránus irányzat, és összességében, hogyha mindent egybeveszünk, a kálvinistákat is, meg a luteránusokat is, akkor mintegy 4-5 millió hívő ennek következtében elhagyta az egyházat a protestantizmus miatt. 1530-ban a birodalom politikai vallási kettészakadása elkerülhetetlenné vált. A reformációt pártoló fejedelmek 1531-ben létrehozták a Smálkáldeni Szövetséget a császár és hívei, azaz a katolikus párt ellen. Ebbe a rendkívül kaotikus, most visszatérünk akkor Amerikába, ebben a rendkívül kaotikus helyzetben, ami ott kialakult, érkezett a Juan de Zumárraga püspök, akiről nem sokára részletesebben fog beszélni, azzal a célra küldte őt a császár, hogy nem csak egyházi területen, de politikailag is rendet teremtsen, ő lett új Spanyolország első püspöke. Előbb azonban kell néhány szót ejtenünk az azték mitológiáról, az azték vallási szokásokról, mert ezek rendkívül szokatlanok az európai ember számára, és nagy hát megütközést keltettek a spanyolok körében, spanyol hódítók körében is. Azt kell tudnunk, hogy az aztékok hitvilága rendkívül komplikált, összetett volt, rengeteg istenséget tiszteltek, az volt általánosságban jellemző az istenhitükre, hogy nagyon féltek az istenségektől, és igyekezték őket kiengesztelni. Most nem tudom az összes fő istenséget felsorolni, csak néhányat fogok kiemelni ezek közül, amelynek a jelenések szempontjából van jelentősége. Itt bal oldalon fölül láthatjátok a napistenséget, amelyet a leginkább tiszteltek. Láthatjátok, hogy a szemek körül a napsugarakra emlékeztető mintázat van ezen a szobron, és alul pedig az ő ellenfelét láthatjátok, a sötétség istenségét, őt Jaguár képében jelenítették, meg a napisten pedig Sas képében. Úgy hitték az aztékok, hogy minden nap alkonyatkor az ő kettejük küzdelmének lehetünk tanúi, és amikor a vörös színeződés megjelenik az ég alján napnyugtakor, akkor tulajdonképpen a kiontott vérük színezi vörösre az eget. Igyekeztek a napistenséget támogatni, nagyon tisztelték, és tudták, hogy a bőtermést, az életet tulajdonképpen a nap sugárzásának, a nap melegének köszönhetik, és azt hitték, azt gondolták, hogy az életerőt, az élet erejét és tulajdonképpen a napistenség győzelemhez vezető energiáját, azt a véres emberáldozatból tudják nyerni, és azt is tudták, hogy a vérkeringés központi szerve a szív, ezért a véres emberáldozat során nem csak az áldozat vérét ontották ki, hanem a szívét is kivették, és mindezen áldozatokat felajánlották a napistenségnek. Úgy hitték, hogy az így feláldozott emberek majd a túlvilágon a napisten szolgálatába kerülnek, az ő harcát támogatják a sötétség ellen, és az ő kiontott vérük is támogatja a napistent. Egyébként ezeket a szerencsétlen áldozatokat elkábították először, utána csörgőkígyóval megmaradták, és az idegméreg hatására ezek az emberek semmit nem éreztek. Ugyan, de hát ennek ellenére még azért ez egy szörnyű pogány szokás volt. Ugye, amit említettem, teremtőjüknek a tollaskígyó Isten tartották, és amikor a spanyol hódítók megérkeztek a azték birodalom területére, akkor megkérdezték, hogy ki honnan származtok, megkérdezték az őslakosoktól, hogy honnét származtok ki, ki a ti teremtőtök, és azt mondták, hogy ők a kígyótól származnak, bal szerencséjük. Ez volt az igazság, hogy ők ezt hitték, de egy keresztény kultúrkörből érkezett embernek, ugye ez egyet jelentette azzal, hogy ők a gonosztól származnak, és mivel a spanyolok megtudták tőlük, hogy ők a kígyótól származnak, és nem az Isten teremtette őket, ezért őket nem is tekintették igazából embernek, mert egy teremtménytől származnak, és ráadásul a kígyótól, akit a gonosztól azonosítottak. Ezért kegyetlenül pusztították őket, ezért is, és a kincseikért is nagyon kegyetlenül pusztították az indiánokat, tízezreket megöltek közülük, és még tovább súlyosbította az őslakosságnak a helyzetét, hogy a spanyolok a himlőt is behúzolták magukkal, ami itt ismeretlen betegség volt, és itt a bal alsó képen a kiütéses embereket láthatjuk egy korabeli kódex képen, és ez is 10 000 számra pusztította az őslakosságot. Itt a jobb oldali képen láthatjuk, hogy indiánokat indiánok ellen harcoltak a spanyol katonák, spanyol hódítók oldalán. Az első misszionáriusok a ferencesek voltak, akik ide érkeztek a fővárosba, és rögtön hozzá is láttak az azték szentélyeknek, templomoknak az exorcizálásához 1521-ben, amikor ide érkeztek. fölégették a templomokat, és hát arra törekedtek, hogy tűz által üzzék ki az ördögöket a templomokból. A lerombolt templomokon pedig, lerombolt aszték templomokon pedig katolikus templomokat építettek, erre például a Szent Jakab templom Tlatelolcóban található. Tehát nem volt könnyű dolga Juan de Zumárraga püspöknek, aki 1530-tól töltötte be a hivatalát, 1548-ig. Kétségbe esett levelet írt a 5. Károly császárnak. Azt mondta, hogy itt már csak a csoda segíthet. Hát nem járt messze a valóságtól, mert 1531-ben került sor a szűzanya jelenésére és a guadalupei szűzanya kegyképének a keletkezésére. Most néhány szót szeretnék mondani Juan Diego életéről, akit egyébként II. János Pál pápa 2002-ben szentté avatott. Juan Diego indián neve Cuauhtlatoac volt, ami magyarul annyit jelent, hogy beszélő sas, és ez a napistenre utalt, akit, mint említettem, a legjobban tiszteltek az istenségek közül. Nahuatl, azaz az anyanyelvén jelentette azt, hogy beszélő sas. Egyébként foglalkozás szerint Juan Diego földművelő volt, és amikor beérkeztek a spanyolok Tehotitlánban, elfoglalták a fővárost, akkor 47 éves volt a Juan Diego, és ő és a felesége az elsők között lehettek, akik az indiánok közül a keresztény hitet értek, 1524-ben, illetve 1525-ben keresztelkedtek meg. Utána spanyol nevet kaptak, a beszélő sasból Juan Diego lett, és a felesége pedig a Mária Lucia keresztény nevet kapta. Átérésük után Tolpetlákba költöztek, közelebb akartak költözni a tekotitláni keresztény misszióhoz, oda jártak szentmisére, de 1529-ben sajnos a felesége egy betegségben meghalt, és mire a jelenésekre, illetve a kegykép keletkezésére sor került, addigra Juan Diego özvegyen maradt 1531-re. Azért, hogy valami elképzelésünk legyen arról, hogy mekkora utat kellett neki megtenni, és mi volt az útvonala, saját lakhelye és a ferences misszió között, ahol a szentmisére járt, ezért hoztam ide ezt a térképet. Körülbelül 15-20 kilométeres gyalogutat kellett neki megtennie a lakhelye Tolpetlák és a templom Tlatelolco, ami közvetlen a főváros mellett volt között, és közben elment a Tepeyac domb mellett, az keresztezte az útját, ahol a jelenések történtek 1531-ben. Ez mint egy 3,5-4 órás gyalogút volt, tehát oda-vissza, ahogyha szentmisére akart menni, akkor körülbelül 7-8 órát kellett gyalogolnia. Még mielőtt megnéznénk a videót a jelenésről, illetve a kegykép keletkezéséről, még néhány dolgot szeretnék elmondani, aminek fontos szerepe lesz. A tilma az az aszték férfiaknak egy mindennapos viselete volt, nem csak például a hideg ellen használták köpönyekként, hanem a mezőgazdasági munkák, szállítási munkák és egyéb során, tehát több funkciója is volt ennek a ruhadarabnak. Ez tulajdonképpen egy durva szövésű, agave rostokból készült köpeny. Itt az agave növényt itt jobb oldalon láthatjátok, és itt a jobb alsó sarokban pedig láthatjátok azokat a szálakat, amikből ezeket a ruhadarabokat készítették. Hát így néz ki a szövet formájában, a baloldali képen kétféle szövetet láthatunk agave rostokból. Hát én a zsákvászonhoz tudnám hasonlítani, durva szövet volt. Itt középen azték kereskedőket látunk, ugyancsak ilyen tilma viseletben, illetve jobb oldalon pedig egy földművest láthatunk éppen vetés közben, aki a témáját ebben az esetben arra használt, hogy a vetőmagotokban tartotta. Még annyit szeretnék kiegészítő információként elmondani, hogy a jelenések kapcsán fontos szerepet kap az úgynevezett kasztíliai rózsa fajta, amit másnéven damaszkuszi rózsának is nevezünk. Jelenleg is megtalálható ez a rózsafajta. Ez azonban nem volt honos Amerikában, kizárólag a Közel-Keleten és Európában volt akkor megtalálható. Róza damaszcéna a tudományos neve, és állítólag a keresztes lovagok közvetítésével került a Közel-Keletről Európába a 13. században. Az jellemző rá, hogy egy nagyon illatos rózsafajta, és rózsaolajat, illetve rózsából készült egyéb élelmiszer termékeket állítanak elő belőle. San Diego életének hátralévő 17 évét tanúságtétellel töltötte. 1548-ban halt meg, addig alázatosan és szorgalmasan dolgozott, a szűzanya tiszteletére emelt templomban azt takarította. Kortársai mind szentként tisztelték. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a név, hogy Guadalupe, ismert volt Spanyolországban, volt is egy ilyen település és egy Guadalupe nevű folyó. Ez a szó arab eredetű, Wad al-Luben azt jelenti arabul, hogy rejtett folyó. Úgy is szokták teljesebben fordítani, hogy a szeretet fényének folyómedre. Ez a spanyolországi Guadalupe, mi asszonyunk egy szobra, amit lehet látni, ez egy fekete Madonna, itt a baloldali képen. Ennek nagyon régre nyúlik vissza a története. Ezt a kegyszobrot 1326-ban találták meg, de állítólag a szobornak a története visszanyúlik egészen Lukács apostol, evangélista, Lukács evangélista korába. És aztán Nagy Szent Gergely pápa a 500-as években elküldte a kegyszobrot Spanyolországba, ahol őrizték, és amikor a mórok a 700-as évek elején betörtek Spanyolországba, akkor a keresztények elrejtették a mórok elől a kegyszobrot Guadalupe folyó közelébe, egy földbe ásott üregbe, egy kőfülkébe és egy dobozba rakták, ahol több száz évig pihent. Aztán egy marapásztornak megjelent a szizonya 1326-ban, és megmutatta neki azt a helyet, ahol ásni kell, és elő is került ez a kegyszobor. Attól kezdve ezt a spanyolországi guadalupei miasszonyunk kegyszobrot is nagyon tisztelik a spanyolok. Tehát a Zumárága püspöknek ez az egész történet és az elnevezés az, hogy Guadalupe ismerős lehetett, és ez is egy üzenet volt számára, amikor Mexikóban ezek a csodálatos események történtek. 1531-ben.
Dr. Magyari István előadását hallhatták a guadalupei szűzanya jelenésről.